Mária énekét olvasom Lukács evangéliuma első részéből, a 46-tól az 55. versig. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolt a szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.
Gyertek, emeljük a mi szívünket a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, imádkozzunk. Magasztalunk téged és dicsőítünk téged, Istenünk, mennyei seregekkel, és mindazokkal együtt, akik évezredeken át rádöbbentek ennek a fontosságára. Mindazokhoz csatlakozik most a mi hálánk, dicséretünk és hódulatunk, akik rádöbbentek arra, hogy te létezel, rádöbbentek arra, hogy te méltó vagy a dicséretre, akik megérezték azt, hogy jó neked hálát adni, jó köszönetet mondani. Köszönjük, hogy az életünket nem a véletlenek sorozata vagy a vak sors irányítja, hanem a te gondviselő szereteted. Köszönjük, hogy a te kezedben tudhatjuk magunkat, és ez olyan boldogságot és reménységet ad, amihez fogható nincsen a világon. Úgy vagyunk most előtted a gyülekezet közösségében, Urunk, hogy érezzük és látjuk ennek a fontosságát, és meg kell valljuk előtted ennek a szükségességét is. Szükségünk van arra, hogy dicsérjünk téged, és szükségünk van arra, hogy leboruljunk előtted, hogy meghajtsuk a mi térdünket, és kifejezzük neked azt, hogy egyedül te vagy tiszta és szent. Látjuk és ismerjük a mi méltatlan állapotunkat, látjuk, hogy magunktól nem vagyunk képesek jót tenni, látjuk, hogy az életünkben törések vannak, kudarcok, lázadások, bűnök, és sok olyan dolog, ami elválasztana tőled, és elválaszt egymástól is bennünket. És mindezekkel, a terhekkel is jövünk most eléd. Nem takargatjuk, Urunk, nem célunk az, hogy szebb fénybe állítsunk be a dolgokat, mint ahogy azok valójában vannak, hanem őszintén vagyunk most előtted. És egyen-egyenként és gyülekezetként is azért könyörgünk, hogy most, amikor közeledünk hozzád, amikor dicsérünk téged, és amikor majd a te igédet szeretnénk hallgatni, akkor cselekedj bennünk, és a te szent lelkedet küld közénk. Árazd ránk a te lelkednek áldását és jelenlétét, és munkálkodj bennünk, és végezd bennünk a te csodát, hogy az életünk tisztulhasson, hogy erősödhessünk, hogy látást nyerhessünk, hogy a mi vak szemeink meggyógyuljanak, hogy hozzád közelebb kerülhessünk, és az életünk új erőt, lendületet nyerhessen. Kérünk, hogy hallgass meg, légy közöttünk a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, úgy, ahogy megszólít most bennünket a 98. Zsoltárból. A 98. Zsoltárnak olvasom mind a 9 versét. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szeme előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek, énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel zengő éneket, harsonákkal és kürt zengéssel újjongjatok a király az Úr előtt, zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajtalakók, tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Azt gondolom, hogy az életemnek az egyik legnagyobb meglepetése és élménye a hangokkal kapcsolatban az volt, amikor tavaly télen egy hétvégére elmentünk Anitával, a feleségemmel kettesben, egy Szentlélek nevű helyre, ott Miskolc mellett van, és ott Szentléleken egy turistaházat béreltünk ki, egy hétvégére megérkeztünk, lepakoltuk a cuccainkat, kimentünk, sétáltunk a hóban, aztán visszamentünk, és éreztük, hogy valami nincs rendben, valami furcsa ezen a helyen. Gondoltunk a körülményekre, de a körülmények rendben voltak. Gondoltuk, hogy valamit otthon hagytunk, mert ez a jellemző ránk, és minden megvolt, nem hagytunk otthon semmit. Aztán egy idő után meg tudtuk fogni, hogy mi ez a hihetetlen furcsa dolog, az, hogy olyan csend volt, amit máshol elég nehéz tapasztalni. Miskolc nem olyan nagy város, mint Budapest, de zajosnak elég zajos. És azt figyeltük meg, hogy teljes csend volt. Néha egy-egy madár megszólalt, néha a hó leesett az ágakról, mikor már túl sok volt, és nem bírta az ágnak a súlya, és akkor lehuppant, ilyeneket lehetett hallani, és semmi mást. És megdöbbentő volt számunkra ez a nagy csend, és meg kell, hogy mondjam, hogy gyógyító erejű volt, és nagyon jó volt ott lenni ebben a csendben. Ha körbe nézünk, és körbe hallgatunk egy kicsit a bennünket körülvevő világban, akkor pontosan ezt láthatjuk, hogy zaj, sok az örej, nagyon kevés az igazán csendes hely. Sok olyan dolog van, ami nem enged bennünket csendben lenni. Sem fizikailag, sem lelkileg. Látszólag nagyon sok zene vesz bennünket körül. Nagyon sok dallam. A médiából ez folyik, és egyre több a megvásárolható és letölthető zenéknek a száma. Nincs olyan műfaj, ami zeneileg ne virágozna manapság. És mindez oly mértékben elérhető, ahogy talán még soha az emberiség történelmében. Mégis ezzel párhuzamosan nagyon kevés az igazán eredeti hang, nagyon kevés az igazán minőségi zene is, nagyon kevés a harmónia ebben a világban. A másik dolog pedig, hogy azon gondolkoztam, hogy ennek a hátterében, hogy ennyire sokan szeretnének énekelni, és ennyire sokan gondolják, hogy ők jó zenét szereznek, az is a hátterében van, hogy a mai embernek egy nagyon nagy igénye az, hogy szeretné kifejezni magát. Nem volt ez mindig így, és ez tipikusan a modern embernek és a 21. századi embernek a sajátja, hogy mindenképpen szükségét érzi annak, hogy kifejezze magát valahogyan. Hogy elmondja, hogy mi zajlik benne. Hogy valamilyen módon formát adjon annak, hogy mi az, ami őt foglalkoztatja. És ennek az önkifejezési formának az egyik oldala a zene. És egyébként ez egy teljesen valós és érthető igény. Lehet, hogy bennünk is ott van. Miért mondtam el ezeket most? Azért, mert ennek a 98. Zsoltárnak a felirata az, hogy énekeljen az egész világ. Egy nagy általános felszólítás, amire látszólag azt mondhatnánk, hogy ez rendben van, kipipálhatjuk, hiszen hát az egész világ énekel, valamit biztosan. Mindenki próbálkozik ezzel, és ez az általánosítás egy olyan dolog, amiben nekünk nem biztos, hogy részt kell venni. Hiszen ha az egész világ énekel, akkor úgyis nagy lehet már a hangzavar, nem? Minek kellek ebbe én? Azt is mondhatjuk, hogy hát ha sokan kifejezik magukat, akkor én csak találok valakit vagy valamit, ami pont az, amit én nem tudok kifejezni, és nekem nem kell, hogy kifejezzem magamat, akár az énekben, akár másban. És már így a bevezetésben szeretném elmondani, hogy ez a Zsoltár egy kicsit másra hív, és arra hív bennünket, hogy ez a felszólítás bennünket személyesen szólít meg, és ez a világ kevesebb, és az az ének kevesebb, amit az Isten vár, hogyha te nem énekelsz. Hogyha te éneked, a te dicséreted nincs benne ebbe a nagy harmóniába, akkor kevesebb lesz a világ. Ez a Zsoltár egyébként az életemben többször előjött, és többször nagyon meghatározó élmény volt, és amikor készültem az első gazdagréti igehirdetésre, akkor Isten nagyon elém hozta ezt a Zsoltárt. Három dologról szeretnék beszélni, három nagy kérdéskörről ennek a Zsoltárnak a kapcsán a közöttetek. Először arról, hogy miért dicsérjük Istent a Zsoltár alapján, miért van okunk rá, miért hív erre bennünket az Isten. A második az lesz, hogy mit énekeljünk neki, mi legyen az, amivel őt dicsérjük. A harmadik pedig az, hogy hogyan dicsérjük az Istent. Az első kérdés, amit az ember rögtön feltesz, hogyha olvassa ezt a Zsoltárt, és megfogalmazódik benne azt, hogy Miért van szükség arra, hogy dicsérjem az Istent? Miért van, amint az előbb említettem, pont az én énekemre szükség? Miért van arra szükség, hogy pontosan én a gyülekezetben éljek ezzel a dologgal? Hiszen vannak olyanok, akik ezt hivatásosan űzik, úgymond. Vannak a dicsőítésbe szolgálók, akik nagyon jól végzik ezt a szolgálatot. Nem elég, hogyha ők így a gyülekezet nevében dicsérik Istent, és az így egy csomagba eljut az Isten elé, hogy ők azok, akik a mi nevünkben Isten dicsérik. Aztán az a kérdés is felmerül itt rögtön az elején, hogy egyáltalán miért van szüksége Istennek arra, hogy mi dicsérjük őt? Nem tudja magáról, hogy ő milyen? El kell neki néha mondani, hogy emlékeztessük rá, vagy így szereti, hogyha kicsit így emlékeztetik rá, egy ilyen öntömjénezésről van szó, ugye nyilván nem, ezek ilyen éles és sarkított példák, de felmerülhet az emberben, hogy miért igényli Isten a dicséretet? És ha ezt jobban végig gondoljuk, és vannak tapasztalásaink erről az oldalról, akkor könnyen rájöhetünk, hogy nem Istennek van szüksége a dicséretre, hanem nekünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy őt dicsérjük, és valamilyen módon ebből mi fogunk profitálni. Ez a mi hasznunkra lesz. Ez nekünk lesz jó, hogy őt dicsérhetjük. És nyitott a kérdés abból a szempontból is, hogy bizony vannak az embernek olyan élethelyzete is. Kerülhetünk olykor olyan állapotba, amikor azt érezzük, hogy tényleg semmi okunk Isten dicsérni. Ha körülnézünk a körülményeinkre, az élethelyzetünkre, vagy másokra, más keresztényekre esetleg, akkor azt láthatjuk, hogy hát sok mindenre van okunk, de a dicsérete nincs. Sokkal inkább van okunk elkeseredésre, vagy kérésre Isten felé, mert éppen szükségünk van valamire, vagy éppen lázadunk, vagy dühösek vagyunk, és nem érezzük azt, hogy igazából szükségünk lenne arra, hogy Isten dicsérjük. Tehát lehet, hogy az élethelyzetünk is ellene mond ennek. És én azt gondolom, hogy nem azért hív minket Isten az ő dicséretére, és nem azért szólít így meg ez a Zsoltár, mert ő azt akarná, hogy erőt vegyünk magunkon, és csak azért is, és akkor is, mikor nem ismerjük ezt a dolgot fontosnak, és nem érezzük annak, akkor is dicsérjük őt. Őszintességre hív nyilván, de valamilyen módon szükség van arra, hogy a látásmódunk változzon. És tényleg ne csak jó kedvünkbe magasztaljuk őt. Ne csak akkor, amikor éppen minden rendbe megy, ahogy mondja az egyik dicséret. Szükség van arra, hogy átformálódjon a lelki látásunk, átformálódjon a szemléletünk. És tényleg tudjuk őt akár minden élethelyzetben, olykor érzelemmel is, olykor akár csak értelemmel dicsérni. Nézzük azokat az okokat, amiket felsorol a Zsoltár, hogy miért dicsérhetjük Istent. Az első, ami nagyon egyértelműen ott van ebben a Zsoltárban is, egy nagy alapigazságot fogalmaz meg, hogy azért énekeljünk Istennek új éneket, és azért dicsérjük őt, mert ő csodákat tesz. Ő egy csodatevő Isten, akinek hatalmában áll a valóságnak és a realitásnak a kereteit szétfeszíteni, és olyan dolgokat tenni, ami nem megmagyarázható. Akik Bibliát olvasnak rendszeresen, azok ezt jól tudják. Jól tudják, hogy Isten képes a csodára, és kapásból fel tudnánk sorolni több olyan bibliai történetet, mikor Isten csodát tett. Mikor Isten azt mondta, hogy egy népnek át kell kelnie egy tengeren, és a tengert ketté választotta. Mikor meggyógyított gyógyíthatatlan betegeket. Mikor feltámasztott Jézus Krisztus halottakat. Mikor olyan csodák történtek meg, hogy valaki, aki véres üldözője volt a keresztényeknek, egy szempillantásra megfordul, és a legnagyobb apostol lesz, aki a világon valaha élt. Tudnánk ilyen csodákat felsorolni, és lehet, hogy tudnánk olyan csodákat is sorolni, amit tapasztaltunk, láttunk, hallottunk, nagy gyógyulásokat, felépüléseket. És az igazi nagy kérdés itt ezen a ponton nem az, hogy eddig eljutottunk-e, hanem hogy magunkra nézve elhisszük-e és tudjuk-e? Vannak-e ilyen megtapasztalásaink nekünk? Tudunk-e esetleg az életünkből ilyet mondani? Vagy hisszük-e, hogy velünk ez megtörténhet? Nagyon sokszor úgy érzem, hogy az igével kapcsolatban az ember, a keresztény ember fogyasztóvá válik. És mint egy jó televízió műsort, vagy egy jó elkészített show-t nézi, csodálkozik rajta, reagál rá, de nem hiszi, hogy ez őt érinti, és ez vele megtörténhet. Azért szólít fel ez a Zsoltár Isten dicséretére, mert ő olyan csodatevő Isten, aki nem hagy bennünket sem érintetlenül. Én hiszem, hogy neked és nekem mindnyájunk életébe el vannak készítve a csodák. Nagy dolgok és kis dolgok is, amiket az Isten meg akar velünk értetni, és amin szeretné, hogy megértenénk, és amin keresztül az ő szabadítását megtapasztalnánk. Fontos azonban, hogy a keresztény ember ne a csodát csodálja. Sokan rájönnek szerintem ebben a világban, hogyha mondjuk történik velük egy súlyos autóbaleset, és éppen kiszállnak egy autóból, hogy ez csoda volt, nem? Az, hogy önmagában valakivel csoda történt, erre nem annyira nehéz eljutni, hanem a következő lépés a nehéz, hogy felismerjem a csoda mögött a csodatevő Istent. Ez a mi küldetésünk, és ez az, ami okot ad arra, hogy Isten dicsérjük. Hogy a csodák mögött mindig lássuk a csodatévő Isten kezét, erejét és hatalmát. Ez valóban okot adhat arra, hogy őt dicsérjük. A második ilyen ok, amit a Zsoltár említ, az az, hogy az Úr szabadító Isten. Azért dicsérjük őt, azért énekeljünk új éneket neki, és azért legyen ez az életünk egyik legfontosabb része, mert ő szabadítást ad, szabadítást szerez. Szintén az ember, hogyha ismeri a Bibliát, akkor erre csak igen tud mondani, és azt tudja mondani, hogy igen, a Bibliában lépésről lépésre erről van szó, hogy Isten szabadulást szerez. Már ott az elején a bűnesetkor megígéri, hogy lesz valaki az asszony utódai közül, aki majd a kígyó fejére tapos, és legyőzi a bűnt, legyőzi a gonoszt. Már itt megmondja, hogy lesz szabadítás, és ahogy előttünk áll Izrael története lépésről lépésre, mind arról beszél, hogy Isten hogyan szabadítja meg Izraelt. Hogyan adj szabadítást először csak egy embernek, Ábrahámnak, aztán egy nagyobb családnak, aztán egy kialakuló népnek, egy egész nemzetnek, és ez így gyönyörűen fel van építve. Lépten nyomon az Isten szabadításával találkozunk, és ebből a szempontból is csodálatos egybe, egyszer végig elolvasni a Bibliát egy bizonyos határidőn belül, mert az ember akkor láthatja, hogy hogy teljesedik ki ez a szabadító munka. Csodálatos, és szinte beleborzong az ember, mikor ezt látja. És aztán hogy jut el ez a szabadítás az ő csúcsára a Bibliában, amikor megjelenik Jézus Krisztus, akinek a neve az, hogy ő a felkent szabadító, az, aki valóban képes szabadulást hozni. Hogyan teljesedik ki, és lesz már most nem csak Izraelé, hanem minden nemzeté a szabadulás és a szabadítás ezen a földön. És a jelenések könyve azzal ér véget, hogy ez a szabadítás majd egy örök boldogságba torkolik, ahol Isten mindent újjáteremt. Láthatjuk a Bibliában tehát az Isten szabadító munkáját. De ugyancsak a nagy kérdés itt nem csak ez, nem csak az, hogy eddig az ismeretig, vagy eddig a hitig eljutok-e, hogy igen, hiszem, hogy Isten szabadító Isten. Igen, láttam már szabadulásokat, hanem hogy bennem ott van-e az Isten szabadító munkája, hogy engem ő megszabadított már, hogy én az övé vagyok-e már, hogy a Jézus Krisztus szabadítása az életemben valóban működik-e. És ebben megint csak őszintességre hív az Isten. Arra, hogy őszintén mondjuk el neki, és tárjuk elé a szívünket, hogy elhisszük-e, hogy eddig is velünk volt, és most is velünk van, és életünk végéig az ő szabadító munkájával kísér minket. Ő nem akarja, és nem szeretné azt, ha mi benne ragadnánk dolgokban, ha mi foglyok lennénk, ha mi megkötözöttek lennénk, ha mi a bűneink terhe alatt kellene, hogy roskadjunk, ahelyett, hogy felszabadultan szolgálva élnénk ezt a földi életet. Ez itt a kérdés. A szabadító munkáról egyébként különböző képeket használ a Zsoltár. Nem csak úgy általában, mint fogalmat használja az Isten szabadítását, hanem beszél az Isten szabadításának a jobbjáról. Nem mintha Istennek lenne jobb és bal keze, hanem ez a valakinek a jobbja azt jelenti, hogy valakinek különösen kedvesnek lenni. Aki valakinek a jobbján volt, az szeretett volt, az több figyelmet kapott, mint aki nem a jobbján volt valakinek. Az Isten szabadító jobbja a 139. Zsoltár összefüggésében ott is beszél erről az írás. Azt jelenti, hogy az Isten szabadítása mindenhová elér. A 139. Zsoltár összefüggésében ezt jelenti ez, akit az Isten szabadító jobbja kísér, az nem kerülhet olyan helyzetbe, amivel az Isten ne tudná kiszabadítani. Akkor is, ha ezt éppen érzi, vagy akkor is, hogyha nem. Az, aki az ő szabadító jobbján áll, azt ő támogatja, és az mindig számíthat az ő segítségére. Ott lehet a vágy a szívünkben, hogy Uram, szeretném mindig tapasztalni a te szabadító jobbodat, a te erős szabadításodat, ami nem bizonytalan, amiről nem kell gondolkodni, hogy ez most mi volt akkor velem van az Isten, vagy nincs. Megszabadított-e már, vagy még nem? Mit kell nekem tennem ezért? Szeretnék biztonságot kapni, bizonyosságot, hogy te velem vagy. A másik kép, amit a szabadításról látunk, ez az Isten szabadító ereje. Az Isten szabadító ereje, ami a Zsoltárban úgy jelenik meg, mint amit minden ember láthat, és ami az egész földön nyilvánvalóvá lesz. Mindenki láthatja az Isten szabadító erejét. Mihez lehetne hasonlítani az Isten erejét? Gondolkodtam ezen, hogy a mindenható Isten, akinek az ereje is végtelen, hogyan hasonlítható egyáltalán földi erőkhöz? Hát lehetetlen, nem? Hát mindegyikre kapásból azt lehet mondani, hogy ennél nagyobb. Hogy lehet ennek az arányait megérteni? Valószínűleg mi, akiknek a gondolkodásunk bizonyos keretek közé van zárva emberként, ezt tényleg csak úgy érthetjük meg, ha földi hasonlatokat használ erre az Isten. Mind a mellett, hogy az ő ereje végtelen. Milyen hasonlatokat és milyen képeket találunk erre a Szentírásban? Csak egyet szeretnék hozni. Gondoljunk arra, amikor Jézus lecsendesíti a tengert. A legnagyobb természeti erőkkel szemben állott az Isten ereje. Tudunk-e mondani nagyobb erőt ezen a földön, mint a megzabolázhatatlan és megfékezhetetlen természeti erők, a szél, a vihar, azok a dolgok, amit az ember soha nem tudott a kontrollja alatt tartani? Azt gondolom, hogy nem tudunk. Nos, az Isten ereje még ennél is hatalmasabb, és Jézus egy szavával lecsendesíti ezeket az erőket. Jó dolog az Isten szabadító erejének a hatása alatt lenni. Azért, mert mi emberek be kell, hogy lássuk, hogy az erőnk véges. Az erőnk véges, az erőnk elfogy, és szükségünk van arra, hogy valakinél biztonságban érezzük magunkat. Ez a dolog volt, ami különösen megfogott engem a készülés során, hogy az Isten szabadító erejébe azért jó belehelyezkedni, mert ott olyan biztonságot lelhetünk, amit sehol máshol. Ha őszintén magunkban nézünk, akkor rájövünk, hogy erre nagyon nagy szükségünk van. Arra is, hogy mások számára biztonságot nyújtsunk, különösen a családba élünk, de lehet, hogy egyedülállóként is ugyanígy. De milyen jó dolog nekünk rábízni magunkat olyan dologra, akinél tényleg biztonságban vagyunk, és ez az Isten szabadító ereje. Nem lehet feltétlenül mindig azonban ezt érezni. Nem lehet mindig ezt a biztonságot érezhetően megtartani, még akkor is, ha ezt így szeretnénk. És itt jön be a hit, testvéreim. Hogyha egyszer megtapasztaltam és megértettem azt, hogy az Isten szabadító ereje az tényleg létezik, és tényleg értem van és megsegít, akkor ezt ne felejtsem el akkor is, amikor éppen nem érzem. Hogy ez miért van, erre nem tudok választ adni. És én is úgy szeretném, hogyha bárcsak mindig érezni lehetne, de nem lehet. De nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hiszem-e, hogy akkor is ott van, és akkor is velem van, amikor éppen nem érzem. Két dolog még az Isten szabadító erejéről. Az egyik az, hogy ugyanakkor az Isten szabadító ereje, bár ő tőle jön, és látszólag rajtunk kívül lévő valóság, de én azt gondolom, hogy kérhetjük. És kérhetjük azt, hogy ezt a dolgot jobban átérezzük, és jobban tapasztaljuk, és jobban ott legyen az életünkben. Vonatkozik erre is szerintem Jézusnak az a buzdítása, hogy kérjetek is, adatik nektek. Lehet kérni többet az erőből. Van is egy ilyen énekünk, hogy több erőt, több szeretetet. És nem, ez nem a fizikai erőre vonatkozik szerintem elsősorban, hanem az Isten szabadító erejére. Ha nem érzed tehát, akkor kérd imádságban, hittel, és hiszem, hogy az Isten adni fogja. A másik az Isten szabadító erejéről az, hogy Pünkösd óta azért máshogy látjuk mi, és máshogy láthatjuk a Bibliából az Isten szabadító erejét. Van egy különleges tulajdonsága az Isten szabadító erejének, mégpedig az, hogy ez bennünk is ott lehet mások számára. Az apostolok, mikor betölti őket a Szentlélek, előtte Jézus így mondja nekik, hogy majd vesztek erőt, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és ez az Isten szabadító ereje. És valóban, Péter apostol, gondoljátok el, hogy pünköstkor úgy prédikál olyan erővel, hogy 3000 embert megérint ez a dolog, és ez csak is az Isten szabadító ereje, biztos nem egy galileai halászembernek az ereje volt. Az Isten szabadító ereje tehát benned is, bennem is ott akar lenni. Ott akar lenni azért, mert sokszor az Isten szabadító ereje nem kívülről jön mások felé, hanem a testvéreken keresztül. Egymáson keresztül. Egymást használja Isten a mi életünkben. És azt akarja, hogy mind ahogy az apostolok felruháztattak mennyei erővel, az Isten lelkével betelve, mi is ennek a mennyei erőnek a hordozói legyünk a világban. Legyünk olyan erősek, hogy tudjuk mások terheit hordozni. Legyen erőnk arra, hogy beszélünk másoknak az evangéliumról, hogy éljük azt, és képviseljük az Isten országát, és az Isten szabadítását. És még egy gondolat az Isten szabadításáról. Nagyon megfogott a Zsoltárban az, hogy így fogalmaz, hogy Istenünk szabadítása. Nem egyes szem első személyben, nem arról, hogy ő mit csinál, hanem abban, hogy a mi Istenünk szabadítása. Ebben ragadja meg a Zsoltár írója az Isten munkáját. És benne van ebben az, hogy nem csak az egyéni életben, hanem a közösségben is megtapasztalhatjuk azt, hogy az Isten szabadító Isten. Sőt, Ez egy nagyon fontos dimenzió, és biztos van olyan, aki tud úgy élni gyülekezet nélkül, hogy otthon hisz és Bibliát olvas, de az biztos, hogy az élete szegényebb, mint annak, aki közösséghez tartozik. És akikkel együtt tapasztaljuk meg, hogy valóban a mi Istenünk imádságot meghallgat, a mi Istenünk megszabadít, a mi Istenünk az, aki hordoz. Vágyjunk erre a közösségi élményre és megtapasztalásra, hogy Isten szabadítása nem csak az enyém, hanem a miénk. És ez egy nagy reménységet ad okot, tudjátok, ott, ahol vannak olyan családok és közösségek, ahol nem mindenki keresztény még, hogy az Isten szabadítása, ami az enyém, az lesz még a mi Istenünk szabadítása. Az lesz még a mi családunk szabadítása. Ezzel a hittel imádkozhatunk és reménykedhetünk abban, hogy Isten munkálkodik a mi közösségeinkben is. Két okot szeretnénk még felsorolni abban, hogy miért dicsérjük Istent, amit ez a Zsoltár bemutat nekünk. Az egyik az az, hogy úgy mutatja be Istent a 98. Zsoltár, mint aki király. Aki király és uralkodik, és mint minden király, méltó arra, hogy őt dicsérjék. Méltó arra, hogy ő előtte hódoljanak. És szeretném megemlíteni itt azt, hogy nyilván hatalmasabb és nagyobb, mint bármilyen más földi király. Gondoljuk csak el, milyen tisztelettel és pompával és méltósággal illetik a földi királyokat. Micsoda ceremóniák, micsoda ráfordítások azok, amik egy királynak az életét, vagy valahol való megjelenését kísérik. Mennyire fontos, hogy hogyan lehet egy király elé oda járulni, mi az, amit nem szabad tenni a jelenlétébe. Meg se lehet szólítani a legtöbbet, ugye ilyen halandó embereknek, mint mi. És gondoljuk csak el, hogy Isten ezeknél a királyoknál sokkal hatalmasabb. Olyan jó tudni ezt, hogy jöhetünk elé, és ő kíváncsi a mi dicséretünkre és hódolatunkra. Olyan király, aki magához enged. Aki nem távol tart az ő nagyságában, hanem magához fogad bennünket. És jó tudni, hogy valóban van egy király, az Isten, aki úgy uralkodik ezen a világon, hogy ő tart a kezébe mindent. Nem a pénz urai, nem a gazdasági élet vezetői, nem a nagy hatalmasok, a királyai ennek a világnak, hanem a mindenható Isten. Lehet, hogy az ő királysága még részleteiben nem látszik ezen a világon, de már részleteiben, kis részletekben mégis jelen van, és hisszük, hogy egy nap teljesen nyilvánvalóvá válik. Szóval ő király, ezért is dicsérhetjük őt, méltó a dicséretre. És végül azért jó dolog Istent dicsérni, és magasztalni őt, és énekelni neki új éneket, mert ez az, amit egy örökké valóságon át valahol tenni fogunk, és már most bekapcsolódhatunk ebbe a dicséretbe. Bekapcsolódhatunk abba a dicséretbe, ami egy nap az egész világot át fogja fogni, és mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, és gondoljátok el, amikor valaki majd az utolsó pillanatban jön rá, hogy ezt kellett volna tennem egész életemben. Milyen nagy dolog, hogy mi ezt már most megtehetjük, és így készülhetünk arra, amit egy örök életen át fogunk tenni. Hogy formailag ez hogy fog kinézni, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy tartalmilag az Istent fogjuk imádni és dicsérni. Lépjünk most tovább az okok felsorolásában arra, hogy mit énekeljünk az Istennek. Jó, rendben van, akkor dicsérjük, ebben már megállapodhatunk, szükségünk van rá, meg csodákat tesz, meg megszabadítna, de mit? Mit énekeljünk Istennek? Nagyon egyszerű a Zsoltár alapján a válasz, új éneket énekeljünk Istennek. Nyilván, hogy ez az új ének, ami sokszor előjön a Zsoltárok könyvében, nem azt jelenti, hogy most kell hozni, létrehozni egy olyan munkacsoportot a gyülekezetben, ami elkezd új énekeket írni, és állandóan csak ezeket az új énekeket kell énekelni, nem szabad ismételni a régit, szó sincs erről, hanem valamilyen fajta megújulás és új lelkiséget jelent. Egy több száz, sőt, egy több ezer éves is lehet új ének a számunkra. Nem a hagyományoknak a lesöprését jelenti, hanem röviden az új ének Isten megújult imádatát jelenti. Azt, hogy szükségünk van újra és újra megújulni abban, hogy Isten dicsérettel tesszük, amilyen szívvel tesszük. Lehet, hogy egy olyan ének lesz új ének a számon, amit már 20 éve ismerek, vagy 50. Lehet, hogy egy olyan ének lesz, amit más nem is szeret, de nekem új ének lesz. És úgy tudom vele Istent imádni, hogy teljesen átjár, és az Isten szabadításának az eredményeként tudom énekelni. És benne van ebben az, hogy az új ének tulajdonképpen akkor fakad fel, és akkor jön, amikor megtapasztalom az Isten cselekvését. Az Isten cselekvésére adott válasz az új ének. És ilyen módon minden lehet új ének. Akkor mi nem új ének? Hát az, amit megszokásból éneklünk. Az, amit jól ismerjük, aminek jól ismerjük a részleteit, és csak úgy énekeljük. Énekel a szánk, de nem énekel a szívünk. És egyébként nem szeretném ezt se lebecsülni, mert van, amikor egyszerűen zenei élmény lehet a dicsőítés. Van, amikor nem áll készen a lelkünk, de az nem új ének. Az egy a zene. És az nem Istent dicsőíti. Szóval Isten új váratlan cselekvésének az eredménye az új ének. És belegondoltam abba, hogy Uram, hány olyan új ének lehet az én szívemben, ami nem születhetett meg, ami valahogy elmaradt. Mert megtörtént a csoda, mert megtörtént a szabadítás, és olyan jó volt, és vitt tovább a lendület, vagy jött a következő probléma, vagy természetesnek vettem, és nem jött rá a válasz. Gyorsan hálát adtam, mert azért hálát adunk, a lelkiismeretünk jelez, de nem fakad fel az új ének. És gondoljuk végig, és gondoljátok végig, hogy nincs az életetekben ilyen meg nem született új ének, ami valamiért nem jöhetett a világra, amit valamiért nem tudtatok megénekelni, amit nem tudtatok elmondani Istennek. Szeretnék a saját életemből három példát elmondani most a testvéreknek, amikor új éneket adott Isten az életemben. Az első példa az egy olyan élethelyzetből való, amikor életemben először éltem át, mit jelent az elveszíteni valakit. Egy gyászhelyzetben voltam a családunkban, a családunk egyik nagyon fontos személyétől kellett végső búcsút venni úgy, hogy nem lett volna még itt az ideje, és nagyon nehéz helyzet volt ez. Persze tartottuk magunkat, és én is rögtön mondtam magamba, hogy hát persze, biztos az Úrnál van, és Isten majd megvigasztal, és hát ezeket a dolgokat, amiket az ember tud, de igazából a megdöbbentő az volt, hogy nem éreztem belőle semmit. Elveszítettem valakit, akit nem szerettem volna még, és nem is tudtam elköszönni tőle igazából, és azt éreztem, hogy ebben a helyzetben megfagy a lelkem. Az Istennel való kapcsolatom teljesen megdermett és megbénult. Imádkoztam, de úgy éreztem, hogy az imáim csak a plafonig érnek. Dicsértem Isten, de nem éreztem semmit, hogy ennek értelme lenne. És valahogy valami megváltozott. És én azt hittem, ezt be kell, hogy valljam nektek, hogy ez így fog maradni. Hogy ez egy olyan seb, amit nem fog begyógyulni véglegesen. Dühös is voltam olykor Istenre is, meg arra az illetőre is, hogy miért így kellett történnie. Aztán egy este, lefekvés előtt, ilyen félálomban elkezdett bennem egy dallam járni, egy dallam, csak egy nagyon egyszerű, rövid dallam hallottam belül, és nem foglalkoztam vele, elaludtam, és reggel, amikor felkeltem, akkor még mindig ott volt ez a dallam, és már volt szövege is. És ennyi volt az egésznek a szövege, hogy vigasztalásunk tőled jön. És le is írtam gyorsan, megmutattam a feleségemnek, hogy nézd, ezt a dalt kaptam az Úrtól, és együtt sírtunk. És megköszöntük Istennek, hogy adott egy ilyen éneket, adott egy ilyen egyszerű mondatot, hogy ő fog megvigasztalni. Hogy ő az, aki nem engedi, hogy megmaradjunk ebbe a helyzetbe. És értitek, hogy tudtam ezt az igazságot korábban is, de kellett ez a megtapasztalás, kellett ez az új ének, amiben ezt el tudja mondani Istennek. Azt hittem, hogy lesz belőle egy hosszabb dal, hogy majd lesz refréne, meg mit tudom én, nem lett belőle semmi. Csak ennyi. És ez az új ének, amit nekem adott Isten, és amin keresztül elkezdett ott és akkor vigasztalni. A második ilyen példa az életemből, egyszer hallgattam egy CD-t, amit drogfüggőknek állítottak össze. Én szabadulásról szóló énekek voltak rajta, és hát én úgy hallgattam, hogy hát nekem erre nincs szükségem, de azért meghallgatjuk. És teológus koromban volt ez. Tanultam, és közben szólt a zene, és figyelmes lettem az egyik énekre, aminek ez volt a refréne, hogy még most is hívlak téged, mögötted elrontott évek, te elfordultál tőlem, de én várok rád, csak jöjj közel hozzám. És akkor mondtam, hogy milyen jó lehet ezt egy drogosnak hallgatni, mert hogy hát tényleg Isten így újra hívja őt, és aztán meghallgattam még egyszer, és rá kellett, hogy döbbenjek, hogy ez engem hív, ez az ének. És csendességben és hosszabb időt adva magamnak rá kell döbbennem, hogy valahogy alapjaiban fordultam el az Istentől, és veszítettem el azt az elhívást konkrétan, amire ő engem elhívott. És ez volt az a pont, ahol megmutatta Isten, hogy a fiatalok között kell szolgálnom, és innen indult el a vallástanári szolgálatom erről a pontról. És ezt az éneket ismertem régebbről is, és azt hittem, hogy másoknak szól, de nekem szólt. És egy olyan új ének volt, amiben Isten egy üzenetet készített el. És végül református énekeskönyv énekről is szeretnék beszámolni, ami egyszer új énekké vált számomra, a 184. dicséret, Krisztus ártatlan bárány, így elég ismeretlen ének, és egyszer egy koncerten voltunk, ahol egy énekkar énekelte ennek a feldolgozását. És semmi nagy rendkívüli nem történt, csupán annyi, hogy rám nehezedett ez, hogy Krisztus ártatlanul szenvedett értem, és ez az ének erről szól, hogy ő ártatlanul meghozta értem ezt az áldozatot. És ez az üzenet, amit meg én ismertem, de akkor ütött, akkor nagyon átjött, akkor nagyon megérintett. És úgy tudtam akkor énekelni ezt az éneket, mint még soha azelőtt, pedig ismertem már nagyon régóta. És új ének lett számomra. És nagyon hálás voltam Istennek, hogy megmutatta nekem ezt a dolgot. Szóval keressük az új éneket. Legyünk nyitottak, legyen a szívünk nyitott arra, hogy Isten bennünk is megfogalmazhassa, megformálhassa az új éneket. Legyünk hálásak akkor, amikor ő cselekszik. És végül arról szeretnék beszélni, hogy hogyan dicsérjük Istent. Sokszor itt vérzünk el. Tehát ez az a pont, ahol nem tudjuk a valóságba átültetni a dolgokat. Hogy oké, de akkor hogyan? Hogyan dicsérem Istent? Rögtön az elején szeretném leszögezni azt, amiről eddig még nem esett szó az igehirdetésben, hogy az új ének, az Isten dicséret az nem csak zenét, éneket jelent. Nem csak a zenével lehet Isten dicsérni. Ez csak egy vágánya a dolgoknak. Ez egy iránya. Ez egy kifejezési forma. De gyakorlatilag végtelen sok módon megtehetjük ezt. Ha most konkrétan a művészetekre gondolunk, bármilyen olyan kreativitásban, amiben Isten talentumot adott nekünk, kifejezhetjük ezt, és ez nagyon tágra nyitja a kapukat. Kifejezhetjük Isten felé úgy, ahogyan csak tudjuk. Nem azt várja az Isten, hogy formánknak feleljünk meg, nem azt várja tőlünk Isten, hogy majd akkor dicsérjük például, ha megtanultunk normálisan énekelni, hanem azt várja, hogy akkor és úgy és ott, ahogy vagyunk, fejezzük ki felé ezt. Nagyon nehéz ez, és ezt tanulni kell, hogy milyen formákban fejezhetjük ki Isten felé a dicséretünket. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy az új ének és az Isten dicsérete az mindig most történik. Nem majd, meg nem más által, hanem most általunk, általad és általam. És nagyon fontos nekem ennek a Zsoltának a kapcsán az, hogy Isten tulajdonképpen az Isten dicsérete az egész életünket betöltheti. Minden munkánkat és tevékenységünket. Nem kell kizárnunk az Istent semmi alól. Dicsérhetjük őt a munkánkkal. Azzal, hogy a munkánkat úgy végezzük, ahogyan az neki kedves, és ahogyan az tisztességes és becsületes. És tulajdonképpen bármit végezhetünk az ő dicsőségére, amit felajánlunk neki. Dicsérhetjük azzal, hogy vigyázunk a környezetünkre, amiben élünk, arra a teremtett világra, amit ő nekünk adott. És dicsérhetjük azzal, hogy figyelünk saját magunkra, és foglalkozunk magunkkal, és mint az Isten szent temploma, ami testünk, vigyázunk például saját magunkra. És sorolhatnám azokat a példákat, ami nem ének, de mind-mind az Isten dicsőségét szolgálja. És olyan jó az Úr, hogy ezt így megnyitotta, hogy nem csak egy csatornát szabott meg, megtehette volna, hanem bármivel dicsérhetjük őt, amit az ő dicsőségére végzünk. Van egy ausztráliai gyülekezet, aminek van egy ifjúsági csoportja, és ebben a gyülekezetben nagyon nagy és nagyon fergeteges dicsőítéseket szoktak tartani. Nagyon sok dalokat énekeljük, és koncertvideók szólnak erről, és nagyon megragadó látvány. És egyszer a gyülekezetnek az ifjúsági vezetőibe valami hiány kezdett megfogalmazódni. És azt mondták, hogy nagyon jó, hogy mi dicsérjük Istent, csodálatos élmény, és nagyon jó a fiataloknak is, de ennél több az Isten dicsérete. És tudjátok, mit csinálnak egy ideje? Mielőtt gyülekezeti alkalom lenne, ifjúsági alkalom és dicsőítés, elmennek és szolgálnak valamit. Kitakarítanak egy utcát mondjuk a városban, a szeméttől, vagy elmennek és rendet raknak valakinek a házában, idősekről gondoskodnak, aki ezt nem tudná megcsinálni. Vagy lefestenek egy óvodának a kerítését, ami már régóta olyan csúnyán állott, és utána mennek be és dicsérik Istent. És valami olyan dolgot értettek meg ezek az emberek, ami nagyon fontos, hogy a szolgálat és a fizikai munka, a konkrét dolgok, ahogy az életünkbe bejön a dicséret, ez így lesz teljessé. Nagyon fontos tehát, hogy a szolgálatunkkal, a gyakorlati dolgokkal is dicsérhetjük Istent, és ez mind őt dicsérés, ez neki kedves dolog. Szeretnék még egy kis kitérőt tenni a hogyanban a hangszerekre, amik a 98. Zsoltárban találhatók. Két hangszercsoportot látunk itt. Az egyik a hárfa, a másik pedig a kürt és a harsona. Valaki ismeri ezeket a hangszereket, akkor figyel arra, hogy ez két különböző hangszertípus, és tulajdonképpen a hangszereknek a két vége. A hárfa a leglágyabb, a legfinomabb, a harsona és a kürt, az pedig a legerőteljesebb és a legharsányabb hangszer. Tehát ha az új éneket ezzel a két hangszerrel kísérik, akkor abban benne van az elcsendesedés, az imádás, a csendes odafordulás az Istenhez, és benne van a másik, a harsány dicséret, a kirobbanó öröm és az újongás. Akkor lehet teljes a dicséretünk, hogyha ez mind benne van. Benne van-e az életedbe? Felfedezted-e már az Isten előtt való újongásnak és az örömnek a mélységeit, és a másik oldalt, az elcsendesedő imádást? Lehetnek olyan életszakaszok, amikor erre, és lehetnek olyan életszakaszok, amikor arra tevődik a hangsúly. Figyeljünk erre is, mindegyikben ajándékok vannak elkészítve a számunkra. És nagyon fontos még a hogyanban az, hogy 98. Zsoltárban Isten dicsérete egyre intenzívebb lesz. Először csak ugye egyes szám második szemében, majd többes szám második szemében szólítja fel a Zsoltár írója az embereket, hogy énekeljetek, dicsérjétek Isten, aztán egyre több mindenki kapcsolódik be ebbe a dicséretbe. Hangszerek jönnek, népek jönnek, nemzetek jönnek, s végül az egész teremtett világ bekapcsolódik. Nagyon érdekes, kicsit furcsa is lehet, hogy folyókat meg hegyeket szólít fel a Zsoltár írója, hogy dicsérjék az Istent. És oly mértékben kitágul a dicséretnek, a dicsőítésnek a kerete ebben az énekben, ami szétfeszít minden általunk ismert keretet. A hogyanban már nem csak az emberek dicsőítik az Istent. És amikor ezt olvasom, amikor engedem, hogy hasson rám ez az ige, akkor egyetlen egy dolgot tudok nagyon komolyan megfogni és meghatározni a szívemben. Az, hogy nem tudom, hogy ez részleteiben hogy fog történni, ahogy közeledünk a beteljesedés felé. Nem tudom, hogy a világ történelemben ez hogy fog folytatódni, hogy gyarapszik a keresztényeknek a száma, hogy ki hogyan dicséri Isten, de az biztos, hogy én ennek része szeretnék lenni. Az biztos, hogy szeretném Isten dicsérni, és ebbe az egyre intenzívebb dologba szeretnék bekapcsolódni. Mert az nem kérdés, hogy lehet, hogy a végidőkben egyre nehezebb lesz, lehet, hogy a gonoszság megsokasodik és elhatalmasodik a Földön. De ezzel párhuzamosan az Isten dicsérete, az ő imádói is egyre intenzívebben lesznek jelen ebben a világban. Isten egyre több embert fog megszólítani, hogy teljesen szánja oda magát neki, és az életével magasztalja őt is, legyen az övé. És én szeretnék ennek a része lenni, és úgy érzem, mikor erről olvasok és beszélek, hogy megtaláltam életem célját. És ez az, amit szeretnék tenni is. Ez a mi nagy lehetőségünk mindannyiunknak, hogy ennek a hatásnak engedjünk, hogy ebbe kapcsolódjunk bele, és ebbe az egyre intenzívebbé váló dicséretbe mi is részesek legyünk. A Zsoltár vége egy olyan dolog, amiről még beszélni szeretnék az igehirdetés végén, ami kicsit meghökkentő. Gyanakodtam, amikor először olvastam, hogy eznek nem kellene itt lennie valahol. Olyan szép lenne, ha úgy fejeződne be, hogy minden Isten dicséri, és akkor kész. És erre ott van, hogy és Isten eljön ítélni a világot. Hát hogy kerül ez ide? Hogy kerül ide ez a rossz hír, hogy egyébként majd Isten jól mindenkit megítél, és igazságosan ítéli a népeket, és ezzel van vége ennek a gyönyörű örvendező éneknek. És aztán, ahogy forgattam magamba ezt az igét, arra jöttem rá, hogy ez az egyik legnagyobb evangélium, amit mondhatná ez a Zsoltár. Mert ha Isten valóban a végén számon veszi ezt a világot, ha valóban lesz ítélet, ha valóban lesz egy olyan pont, mikor mindenki megítéltetik az ő cselekedetei szerint, ahogyan a Biblia erről nekünk beszél, akkor van tétje az életnek. Akkor van értelme az Istennel járni. Akkor nem mindegy, hogy hogyan élek, mert ha erről nem lennék bizonyos, akkor mondhatnám, hogy egy csomó dologból kimaradok keresztényként. Milyen jó annak, aki nem úgy él. De ha tudom a végét, akkor azt mondom, hogy van értelme, van tétje, nem mindegy, hogy hogyan élek, és ez megerősít, reménységet ad, és biztonságot ad. Nem megyünk bele az ítéletnek a részleteibe, nem is ez a dolgunk, hanem abba bízhatunk, hogy akik hiszünk a názáreti Jézus Krisztusban, hiszünk a bárányban, aki megváltott minket, reménységgel tekinthetünk e felé a nap felé is, és tudhatjuk, hogy bár Isten megítéli a világot, mi az ő oldalán vagyunk, és van tétje és van értelme őt dicsérni, és így élni az életünket. Egy kérdés maradt így az utolsó gondolatokhoz, az, hogy olvastuk ezt az igét, tudjuk, sok mindent hiszünk belőle, sok mindent érzünk belőle. Volt arról szó, hogy miért dicsérjük Istent, mit énekeljünk, hogyan dicsérjük őt. És egy kérdés marad már csak számunkra, hogy mi lesz velünk, mi lesz veled és velem. Bekapcsolódsz-e ebbe a folyamba? Lesz-e a dicsőítés az életedet átformáló erővé? Lesz-e az életed része? Megújulunk-e ebben napról napra? Érezzük-e és használjuk-e az ember rejlő erőt? És ott lesz-e a mi énekünk ebben a nagy énekben? Én hiszem, hogy a válaszunk igen, és hogy a mi útunk egyénként és gyülekezetként az, hogy egyre többet tapasztaljunk meg az Isten cselekvéséből, egyre több harcot vívjunk meg győztesen, egyre több csodát tapasztaljunk meg, egyre többet épüljünk egymás hite által, egyre többet tudjunk megélni Isten gyógyító szeretetéből a világ felé és egymás felé. Szükség van az énekedre, szükség van az énekünkre, hogy énekeljen az egész világ. Amen.
Bocsánat, hogy ilyen váratlanul kiugrottam, de Laci-nak a ige hirdetések, különösen az első része annyira megmozgatott engem, hogy nem tudom magamba tartani azt a dolgot, amit én ma láttam itt a gyülekezetben, így a csodáról, vagy a csodával kapcsolatban, és talán mindannyiunkat könnyebb lesz imádkozni, vagy hálát adni és dicsérni az Urat, hogyha ezt többen lát. Nem mindenki láthatta azt a csodát, amiről én szeretnék beszélni, hogy a gyülekezetünkben Mezei Mónikáit nagyon régóta imádkozunk, és kérjük Istent azt, hogy csodát, hogy gyógyuljon, erősödjön, lábra álljon, és a dobb időben nagyon erősen imádkoztunk érte, volt egy kis csapat, akik nagyon szervezték, készültek, és összetartották ezt a dolgot. És nemrég írt Mónika nekünk egy körlevelet, hogy egy-két lépést megtett, és ez erre azt mondta az orvos neki, hogy ez csoda, és csodálkozott rajta, hogy ezt neki. És amit én ma láttam, az volt, hogy emeletről lejött a lábán, a lépcsőn, és hallottam, akkor még én nem voltam ott, amikor azt mondta, hogy fölfele is tett, ha jól tudom, 12 lépcsőt. És én azt gondolom, hogy ugyan nem én vagyok talán a legalkalmas, vagy legilletékesebb azért, hogy most ezért itt hálát adjak csak két mondatban, de már nem tudtam Isten tisztelet alatt megszervezni, hogy valaki más álljon ki itt helyettem. Úgyhogy Laci imádsága előtt csak két mondatban szeretném ezt a hálát kifejezni, és új ének nincsen, csak pár szó a számom. Drága Atyán, köszönjük neked azt a csodát, amit itt a gyülekezetünkben láthatunk, és azt azokat az embereket, akik úgy hordják szívükön Mónikát, hogy szervezik és gondolnak rá, és összefogják, és ahogy összeadod azt a szeretetet a gyülekezet szívébe, ami te tőled jön, és hálát adunk neked azért, hogy te a szereteteddel meghallgatod az imákat, és az a csoda, amit itt láttunk, és amit megtapasztalunk, az adjon a szívünkbe új hálát, új éneket. Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy tapasztaljuk a csodát, tapasztaljuk, meghallgatsz minket, hogy te dolgozol, és teszed a csodáidat. Ad, hogy szívünk soha ne unjon ki hálát adni, és új éneket mondani ezért. Amen.
Most dicsőítünk téged, Urunk, azért, mert valóban szabadítást adsz, és csodát teszel, és méltó vagy a dicséretre. Köszönjük, Istenünk, hogy te király vagy, Úr vagy ezen a világon. Köszönjük, hogy közel engedsz magadhoz, és Jézus Krisztus áldozatáért jöhetünk hozzád. Most úgy vagyunk előtted egyen-egyenként és gyülekezetként, hogy szeretnénk a szabadítást nem csak tudni, hinni, hanem átélni is, a csodát látni és hálásnak lenni érte. Szeretnénk a te erős szabadító jobbod cselekvését érezni és tapasztalni, és szeretnénk téged dicsőíteni, énekelni új éneket, megújult módon imádni téged. Felajánljuk az életünket, a tetteinket, a munkánkat, az egész lényünket szeretnénk téged szolgálni és dicsőíteni téged, Urunk. Könyörülj rajtunk azokban a helyzetekben, mikor ez nehéz. Könyörülj rajtunk akkor, amikor megtermed a lelkünk, és amikor nem tudunk dicsérni téged. Köszönjük, hogy te akkor is ugyanolyan szeretettel veszel minket körül. Ezzel a szeretettel vedd körül azokat a gyülekezetünkben, akik nehézségeket hordoznak. Vedd körül a te szereteteddel a gyászoló családot, adj nekik vigasztalást, tőled jövőt. Vedd körül a te szereteteddel azokat, akik anyagi nehézségeket hordoznak. Vedd körül a te szereteteddel a betegség terhét hordozókat. Könyörgünk családokért, adj békességet a családokba. És könyörgünk azokért ebben az országban, akik nagy nyomorúságban vannak, azokért az emberekért, ott Devecserben is, Kolontáron is, akik elveszítettek mindent, és könyörgünk szerte a világon, hogyha valakit nagy nyomorúság ér, az hozzád forduljon, és téged találjon meg. Imádkozunk a mi egész egyházunkért, a mi népünkért, hogy újíts meg minket, érints meg bennünket. A te szent nevedért hallgass meg, kérünk a Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.